90-es években megjelent Cselényi kötetek, az acetilénágya 91-ben, az elvetélt szivárvány 94-ben, az egyé vált sok 95-ben jelent meg. Részei az aleatória, vagy az elpuskázott költemény, megíratlan költemény című Dunatáji téridő mítosz című kompozíciónak, ami a költő szavai szerint is kvintesszenciája kíván lenni mindennak, amit eddig írt. A több gyűjteményes kötetre tervezett elképzelt szöveg már publikált és kéziratos verseket, valamint más szövegeket tartalmaz, struktúrába fogva azokat, hogy egységes és egybekapcsolódó egészként legyenek értelmezhetők, a szerkezetileg és tartalmilag is bonyolult kompozíciót ugyanis az egész ismerete teszi majd beláthatóvá és teljes egészében elemezhetővé, értelmezhetővé. A nemzedéktárs Tőzsér Árpád költészetében az avantgárd, neoavantgárd formájaként a 80-as években jelennek meg pregnánsan a vizuális elemek. Ez az újítás azonban közel sem olyan rendszeralkotó és meghatározó elvként van jelen, kiterjedésében és funkciójában sem, mint Cselényi László költészetében. Főként az 1989-ben megjelent történetek Mittelóról, a gombáról és a magánvalóról című kötetében koncentrálódtak. Tőzsér költészetében azonban már saját bevallása szerint is korábban, a 60-as évek közepétől megfigyelhető az avantgárd alkotók szellemében történő kísérletezés, melynek kiváltója elsősorban a világirodalom irányzatai felé való fordulás és az elmélyült teoretikus tájékozódás. Eliot, Pound, Naka neve ismét előfordul, de kibővül Herbert, Holub és mások lirájának hatására, Tőzsér újat kezd alkotói magatartásban és formában egyaránt. A kisebbségi messianizmusból fokozatosan a formák sokféleségének költői világába kerül, és érzelmileg is, tudatilag is megéli azokat. Ez azt is jelenti, hogy a több jelentés és a természetes többértelműség válik meghatározóvá lírája számára, és a leírt, leközölt versszövegeket többször követi egyfajta önolvasat, potenciális belső versértelmezés és igazolás. Mindezzel beavatja a versolvasót, a befogadót a szövegek genézisébe, az alkotás műhely gondjaiba és a versalakítás a versszerzés cselekvésébe is. Több példára is utalhatnánk itt. Az Illyés Gyulával, Nagy Lászlóval és a népiekkel fémjelzett indulástól nagy utat tesz meg Tőzsér, s eljut a klasszikus forma kezeléstől igencsak távol a felismerésekig. Egyik vele készített interjúja pontosan ezt bizonyítja. Idézem. Meggyőződésem, írja, hogy a modern költészet poéta doktuszai épp a transzavangárd költők. Csak még a klasszikus poéta doktuszok az időmértékkel, a jambussal, a cezurával, az asszonánccal és az anzsommanokkal bajlódtak, addig a transzavangárd poéták azzal bajlódnak, hogy minden ékezet és minden kettévágott betű és kettévágott szó és sor a helyén legyen. Ez a letisztult állásfoglalás, mint a modern költészet rendezői elvének tudatosítása, Tőzsér gondolati, szemléleti és esztétikai formai korszerűségét jelenti, amely egyébként pálya kezdetétől, amelynek igénye pálya kezdetétől a szlovákiai magyar irodalmi folyamat fontos kategóriájaként dominál, elsősorban azért, mert a kisebbségi költészet fejlődés mellettének egyik progresszív, legprogresszívebb hatóereje. A nagyfogú tudatosság és az ehhez társuló önmagával való elégedetlenség, a lépéstartás igénye, a teljesség való vonzódása, az impedimentum elhagyása, mint meghirdetett költői program lép erőtérben. Ezek a legfontosabb motiváló tényezők, amelyek Tőzsért a költői nyitottsághoz, a modernséghez, a kisebbségi programok és a pontköltészet feloldásához vezetik. Mint költő, az esztétika dimenzióival határolja körül magát, ebben érzi magát otthon, anélkül, hogy magyarságát, kisebbségi magyarságát feladná. Juhász R. József, alias Rokkó, performer, költő, az Érsekújvári Stúdió RT Művészeti Társulás alapítója és vezetője, a Magyar Műhely egyik szerkesztője. Szabad verseiről, vizuális költészetéről, akcióelőadásairól és performanceiról ismert. A Próbaút, amely 1985-ben jelent meg, című új nemzedéket fölvonultató antológiában mutatkozott be először kötetben, Nemzetközi Művész Fórumon lépett fel, többször idehaza és külföldön, emelkedő és egyre gazdagodó sokrétű művészi pálya az övé, amelyet eddig két önálló kötete is jelez, az egyik 89-ben jelent meg a korszerű szendvics, a másik 1992-ben a Van még szalámi intermediális szakácskönyv. Ez utóbbi kötete sokoldalú, színes, szabad és nehezen emészthető. Saját maga nyilatkozza róla, talán éppen ezért a legegyszerűbben. Ebben a könyvben én vagyok benne, úgy, ahogy élek. 5 év anyaga, költemények, pontosabban a költészet széles skálája, hiszen a hangvers partitúráktól kezdve, a vizuális költeményeken keresztül, a számítógépes alkotásokig, elektrografikáktól, a performanszaim fotodokumentációjáig, minden megtalálható benne. Mi ezt így látjuk. Ez a kötet egy többdimenziós művész életének, alkotásának a síknyomata. Világának kibontása, leszűkített életre keltése és értelmezése az adott térben, amelyben a hangok, a szavak, a tárgyak, a képek, a testek, a mozdulatok és a történések egyazon létezés részei és hordozói. A költészet, nota bene maga Juhász is költészetről beszél, így anyagszerű kifejezési formává válik, a gondolat, a környezet, s vele a tér, az élet megjelenése poétikai elővel bír. A nyelvi, akusztikai és látványanyagok, akár a tárgyak, az alkotógesztusok összeilleszkednek a kimerevített pillanatokban, az adott térben, és áthajlanak egymásba, vagy éppen felsejlenek a képek, fényképek síknyomataiban. A mű teljességét nem érzékelhetjük, mert a könyv lapjaira kivetített vetületről van szó, de a meglétükről szerzünk bőséges információkat és tudomást. Legközelebb áll az alkotói mód és jelenség ahhoz, amit Szkárosi Endre a saját példáján a 90-es évek elején transzpoézisnek nevez. Ő mondta, átemelem a hangzószférát a látványba, a látványt a fogalomba, a nyelvet a hangzásba, és így tovább, oda-vissza. De transzpoézis állandó átemelés azért is, mert minden létező további anyagi lehetőség is egyben egy új létrejövőhöz. Ahogyan nincs határ saját és idegen szöveg között sem. Transzpoézis azért is, mert az így felfogott élet és költészet szinte akarata ellenére a folyamatos transz, révület, a kreatív kényszer állapotában tartja az embert. A költészet tér, anyag, mozgás. Eddig az idézet. A 3 kiemelt költői újítási törekvés, vagy ha úgy tetszik váltás, különböző motivumforrásból indult és fejlődik a maga lehetőségein belül. Cselényi és Tőzsér eddig életművének belső fejlődési törvényszerűségei tisztán körvonalazódnak. Juhász viszont költői művészi pályájának alig jutott túl az elején. A formai, esztétikai és gondolati vizsgálódás szempontjából mindhárom költőműve a jelentésgazdagságot és teljességet képezik, melyek végső soron eredetiségüknél fogva egyedi konkrét jelenségként foghatók föl. Olyan autonóm szöveg és vizuális struktúrák, melyek részint egy formális strukturális analízissel közelíthetők meg, részint pedig a bennük megtestesülő, gyakran rejtett és elvont világszemléleti totalitás interpretációjával. Valójában nem csupán új műalkotásokról, új törekvésekről van szó, hanem egy új jelrendszer és értékszemlélet létrehozásáról, amelyben a művek a maguk teremtette új konvenciórendszeren belül értelmeződnek. Ennek megfelelően a művek hatásai is máshol húzatnak meg, és a valóság esztetizálása is másként valósul meg bennük. Cselényi László a sajátosan egyedi szöveg építésével a nyitottságot, a fokozatos gazdagodást, bővülést és a végtelenül összegző mű megalkotását valósítja meg nagy-nagy tudatossággal. Mítikus világképe szemléletének, költészetének egész valóságára kiterjed. Mint kiapathatatlan ihletforrása az ember, a szlovákiai kisebbségi lét, a közép-európai Dunataj lehetséges életkörét átfogja, és különböző értelmezéseket tesz lehetővé. Az aleatorikus dunatáji téridő mítosz sokrétűsége, többértelműsége és extrovertáltsága jelképes értékű, mert Cselényi László csak látszólag beszél önmagáról. Cselényi közép-európai önmagunkról ír valójában, állapítja meg róla Petőc András. Töredezettsége és szétesettsége a mi pusztulásunk. Mondatainak sokfélesége a mi sokféleségünk. És a mindezeket magába ölelő dunamotívum igazából minket köt össze. Mindannyiunkat, akik valamiképpen ehhez a területhez kötődünk. A szövegrészek, a versszakok és a motívumok újbóli különböző formákban, más funkcióban és más-más helyen történő megjelenése, akár a többszólamúság nem egyetlen köteten belül, hanem több könyvön, az egész életművön át áramlik, és így monumentális látásmódot és komplex rendezőelőt feltételez, amely megfelelő alapot biztosít egy közép-európai, modern, nagy eposz megalkotásához. A Levitikus egyik szövegében Orbán Ottóval kapcsolatban Tőzsér Árpád a népnemzetieket egysejtőeknek és az avantgárd posztmoderneket többsejtőeknek titulálja. Ilyen alapon úgynevezett többsejtűnek kell tekintenünk a történetek a Mittelúrról, a Gombáról és a Magánvalóról, és a Levitikus című köteteit is, és nem elsősorban a biológiai tudományok által használt értelemben. Tőzsér avantgárd törekvéseiben a szavak jelentése és a kreált forma, széttépett szövegek és képszövegek látványa kapcsolódik össze, és hozza létre az új, furcsa jelentésű világot. A múlt és a jelen idő koordinátái, mint idősíkok, a falusi környezet és a mostani lét viszonyai fölvillantják a költői pszichikai, fizikai és biológiai lehetőségeit, mint hogy segítségükkel szinte sajátos tanulmányként bontakozhassék ki a sorsgenézis, az újonnan megfogalmazott sorsgenézis. Ennek a folyamatnak a tökéletes megértését hivatott elősegíteni a tépések után besorolt Quo Vadis Domine tanulmánya tépésekhez című esszé és önolvasat, melynek jelentésével egy mélyebb és általánosabb szinten tárja fel az említett lélekanalízist és az abból fakadó következtetéseket. Itt és most sajnos nincs módunkban értelmezni ennek belső összetevőit és viszonyrendszerét, megteszük majd más helyen. Juhászár József azon kívül, hogy végletesen, tehát mondhatni forradalmian érvényesíti az alkotói individualitás elvét, önmagán túlmutatva alapvető létkérdéseket fogalmaz meg. Ebben a vonatkozásban Tőzsér Árpád lírájának egyik fontos motívumaival is rokonságot mutat. Kötete a keresés, a kérdések, az öndefiniálás próbák, a korrekciók és a velejáró ismétlődések könyve présett lenyomatai. Egy nagyon sok mindent magában foglaló fejlődési szakasz dokumentációja. A ki vagyok és az ismerd meg önmagad folyamata számára egy modern és egyúttal posztmodern szituációban történik paralel módon, és ez determinálja az alkotó alaphelyzetét. A szlovákiai magyar lírában az avantgárd, a neoavantgárd, transzavantgárd törekvések nem kerülhetők meg, nem kerülhetők ki. Meglétük szellemfrissítő hatású, és ennek a kisebbségi irodalomnak a nagykorúságát jelzik. Nem szűk programokat, a templomtorony perspektívát, hanem a nyitottságot, a szabadságot, az alkotás teljességét feltételezik, olyan irányt és utat, amely az egyetemesség felé mutat. A vizuális költészet avantgárd, neoavantgárd irányzatát, a legújabb műfajelméleti összefoglalások a határon kívül élő magyar alkotók műfajaként emlegetik. Nem is véletlenül. Jelenünk posztmodern szituációiban az irodalom többször szükségét érzi, hogy kilépjen a verbalitásból. Csak a nyelvvel a világ megfogalmazhatatlanná vált. A leírt szöveg, a könyv dimenziója úgy tűnik nem helyettesítheti a hangszalagot, a videókazettát, a mozgást és a látványt. Az alkotói magatartás és az alkotási folyamat is megváltozik. Cselényi László legújabb kötetének vizuális kivitelezését Turci Árpád számítógép segítségével végezte el. Juhászár József könyvének elkészítésében Papp Tibor nyújtott technikai segítséget. Úgy gondoljuk, bizonyos mértékben és bizonyos fokig ők is szerzői a köteteknek. Az értékteremtés szempontjából takatatlanul avantgárd, neoavantgárd alkotó Cselényi László, Tőzsér Árpád és Juhászár József posztmodernek is egyben, mert értékösszegző és rendszerező a költészetük. Az alkotás úgy tűnik, képes feloldani a teoretikus szinten megfogalmazott avantgárd posztmodern ellentmondás problémáját, mivel az avantgárd több vonatkozásban folytatódik a posztmodernben, legalábbis az említett költők esetében mindenképp. Az inter- és multimedialitás már szinte nem is annyira művészeti irányzatnak, mint inkább az alkotás általános módjának számít. Ahogy az irodalomelmélet fokozatosan megújul a magyar irodalomtudományban, az irodalomkritikának és a recepciónak is föl kell zárkóznia a legújabb irodalmi törekvések adekvát befogadásához, és az eddigi Cselényi és Tőzsér életművet is új értelmezési szempontunk szerint kell vizsgálattárgyává tenni. Ezáltal bizonyára az időben előbb született alkotások szintén új megvilágításba kerülnének, mint ahogy az egész szlovákiai költészet, az egész szlovákiai magyar irodalom is új értékdimenziókkal gazdagodna, nem csak kisebbségi nosztalgiák ellenében. Köszönöm a figyelmet.
Köszönöm Orbán Ferenc előadását. Azt hiszem, hogy a kommentárok majd a vitában fognak elhangzani.